Leslie L. Lawrence, a suttogó árnya töble. Ezen a hajnalon egyszerűen nem lehetett bírni Sammy Davis Jr.-ral. Végig csörtetett a fák között, egészen a folyóig, hogy ott hangos vitába keveredjék egy megtermett teknős békával. A béka behúzta fejét a páncéljába, s a törmös lábait nyújtotta ki nagy ravaszul, ha Sammy túlságosan is közelre dugta az orrát. Hajnali, kékes pára ürte meg a folyóvölgyet, még a fák ágaira is jutott belőle. Az előttem emelkedő, mohos óriás oldalán fehéres sárga gyanta csillogott. A gyantába ragadva fényes hátú, fekete bogár harcolt az életéért. Letörtem egy apró ágacskát, kiszabadítottam vele a kulimázból, s elégedetten szemléltem, ahogy Busa fejével köszönetet bólogatva eltűnik a fűcsomók között. Miközben a bogár megmentésével voltam elfoglalva, Sammy megunta a kilátástalan küzdelmet, és hátat fordítva a teknős békának, új játszótárs után nézett. Sammy Davis Jr. Atahualpának, a közeli falu előjárójának volt a kutyája. Atahualpa állítása szerint az utolsó legendás inka kései, de egyeneságú leszármazottja, még évekkel ezelőtt megtekintett egy Amerikából sugárzott jótékonysági műsort, Sammy Davis Jr.-ral a főszerepben. A kései inka megdöbbentő hasonlóságot vélt felfedezni kutyája és a showbiznisz óriás között, s mivel az illusztris, ebb addig még semmilyen névre nem hallgatott, Atahualpa egy döglött madár és egy pohár kókuszpálinka segítségével megejtette a keresztelőt. A madár dögött Sammy, a pálinkát Atahualpa kapta. S mivel mindegyikük felettébb meg volt elégedve az adagjával, a keresztelő mindkét oldali teljes egyetértés jegyében zajlott le. A fekete és némiképpen púposra sikeredett kutya bámulatosan rövid idő alatt megtanulta a nevét, Atahualpa szerint fél év sem kellett hozzá. Ez alatt az idő alatt a schnauzerba holtott varacskos disznó nem csak a nevéhez szokott hozzá, hanem a pálinkához is. El nem mulasztotta volna kinyalni Atahualpa kiürített poharát, mielőtt a kosmáros beleöntötte a második adagot. Atahualpa szerint Sammy Davis Jr. sikerrel alkalmazhatta volna Fernandez, a kosmáros, mosogató lánynak, csak hogy Fernandez tartott tőle, nem minden vendégnek nyerné el a tetszését Sammy tevékenysége. S mivel e távoli végeken a járványügyi állomás ugyancsak befolyásos intézmény, esetenként az italméréseket is ellenőrzi, nem került sor Sammy Davis Jr. munkába állítására. Sammy, miután otthagyta a kárörvendő teknős békát, új játszótársat keresett magának. Hamarosan meg is találta egy mókusforma állatka személyében, amely füleit hegyezve, farkát lengetve bámulta Sammyt egy fa tetejéről. Sammy Davis, mint igyekvő kutyához illik, nekiveselkedett a fának. Átkarolta a törzséből neki jutó részt, karmait a kéregbe vájta, hátulsó két lábával kotort, mint egy megbudjant kotlós, ágak törtek, kéregforgás röppent a szemem közé, mégsem használt az igyekezet. Sammy tekintélyesre hízott feneke visszahúzta a földre. Megveregettem a hátát, és éppen rövid filozófiai fejtegetésbe akartam bocsátkozni a vágyak és a lehetőségek szinkronitásának kérdéseiről, amikor Sammy kitépte magát a kezeim közül. Fölhördült és a nagy ujjam után kapott. Még meg sem kezdett el mélkedésemet éppen a hála és a hálátlanság bonyolult rendszerével akartam folytatni, Sammy ugyanis előző este az én pálinkás poharamat is kinyalta, amikor a kutya felhúzott tínnyel, hátán ágaskodó szőrszálakkal hátravetette a fejét. Szemei vérben forogtak, mintha birodalmába betört másik kutya szagát érezte volna. Meghökkenve kiegyenesedtem, és a pipám után kotoráztam. Sammy lekushadt, kapart egy jót, és ismét megpróbált felkúszni a törzsön. A mókus félrehajtott fejjel figyelte minden mozdulatát. Amikor Sammy visszacsúszott mellém, összecsapta a két első lábát, mintha tapsolt volna. Meg akartam simogatni Sammyt, de ismét az ujjam után kapott. Szájából habos nyál csöppent a fűre. Hátra hőköltem és pipám helyett immár 38-as Smith & Wessonom nyelét markoltam meg. Nagyon úgy tűnt, mintha Sammy Davis Jr. megveszett volna. Most már óvakodtam hozzáérni. Ehelyett szólongatni kezdtem, olyan finoman, ahogy egy őserdei úrhölgynek kijár. Sammy ugyan már Sammy, gyere ide Sammy, kérleltem, fuvoláztam, mint hiába, Sammy a fának ugrott, hogy harmadik kísérletére feltornásza magát az ágak közé. Nem értek ugyan a kutyákhoz, de valaki egyszer azt mesélte, hogy bizonyos kutyafajok, ha felheccelik őket, képesek maradandó károsodást szenvedni kielégítetlen dühüktől. Fogalmam sem volt róla, hogy Sammy esetében mit jelenthet a maradandó károsodás, de nem is akartam megtudni. Kapnék Atahualpától, ha hagynám, hogy akármi is történjen kedvenc kutyájával. Szerencsére jókor a madárcsapat bukkant fel a levegőben, s néhány laza kör után a mókuságára telepedett. A pamacs farkú jószág elfintorította az orrát, s apró füleit magasra vágva egy elegáns szaltóval eltűnt az ágak között. Szemi éppen ekkor esett vissza ismét párnás fenekére. Úgy hittem, ezzel vége is a hajnali mérkőzésnek. Legnagyobb meglepetésemre azonban Sammy Davis Jr.-nak esze ágában sem volt abba hagynia a fa megmászására irányuló hiába való és kétségbe esett kísérleteit. Újra csak nekifutott a fatörzsének, belevájta a körmét a kéregbe, kotorta hátulsó lábaival, aztán menetrendszerűen visszacsúszott mellém. A madarak felröppentek az ágakról, tettek két kört a facsúcsok felett, és elégedetlen víjogással eltűntek a szemem elől. Összeszedve minden bátorságomat szemire kiáltottam. Gyerünk, Junior, nincs itt semmi látnivaló, se mókus, se. Szemi ekkor futott neki negyedszerre a fatörzsnek. Hátra csapta a fejét, és sárgás habos nyálat fröccsentett a kezem fejére. Lehajoltam és beletöröltem a fűbe. Ebben a pillanatban végig hullámzott rajtam valami. Egy furcsa érzés, alig ha nem ugyanaz, amely a nálam összehasonlíthatatlanul fejlettebb érzékszervekkel rendelkező kutyát reménytelen famászásra kényszerítette. Éreztem, hogy hideg hullámok futnak végig a hátamon, orrom összeszűkül, s a hajnali füllett forróság ellenére is megborzongok. Sammy Davis Jr. viselkedése, mintha azt jelezte volna, hogy nincs rendben valami a közelünkben. A kutya hátrafordult, s ahogy észrevette a revolvert a kezemben, a fűre kushadt. Orrával a vastag törzs felé szaglászott. És furcsa vinyogó kaffogó hangok törtek fel a torkából. Itt volt az ideje, hogy tüzetesebben szemügyre vegyem a fát. Igazi erdei óriás volt, valamikor, az idők sűrű ködében, három csemete fa nőhetett egymás mellett, s a trópusi viharok úgy össze-vissza csavargatták hajlékony törzsüket, hogy képtelenek voltak többé megszabadulni egymástól. Mintha ügyes indián kezek fontak volna szopfot belőlük. Hagytam a kutyát a fűben, és megpróbáltam körbejárni az egymásba fonódott törzseket. Nem számoltam ugyan a lépteimet, de az egész fa komplexumnak legalább 50 méter lehetett a kerülete. Valóságos erdő az erdőben. A kutya felugatott, mintha sűrű függöny mögül hallottam volna az ugatását. Megálltam és felnéztem a liánokkal gazdagon borított óriásra. Ahogy nága földön racskumar szint tanította, megpróbáltam megismerni a fa lelkét. Az ismerkedést azonban egyre nehezebbé tette a folyóról, dús felhőkben felemelkedő kékes vízpára. Az egyik pillanatban még vakítóan csillogott a napfény a széles leveleken, szempillantás múlva pedig már nyúlós pára cseppek gördültek végig rajtuk. Éreztem, hogy az arcom is megnedvesedik, mintha könnyezni kezdtem volna. Letöröltem a cseppeket, és visszasétáltam a kutyához. Sammy Davis ugyanazon a helyen feküdt, ahol hagytam. Amikor meglátott, felemelte a fejét, és figyelmeztetően kaffantott. Halotti csend feküdte meg a környékét, csak a falusi kakasok kukorékolták a hajnalt. Hiába próbáltam megnyugtatni magam, hogy minden bizonnyal még egy mókus rejtőzködik odafent, vagy talán egy másfajta állat, amelyre a kutyák különösképpen allergiásak, nem ment. Tisztában voltam vele, hogy egy falusi kutya nem csinál ekkora jelenetet minden pimasz mókus miatt. A hajnal kényszercsepjei mellé verejték gyöngyök is kiütköztek a homlokomon. Nem lett volna igazából kedvemre, ha az ágak közül belém fúj valaki egy mérgezett tüskét. Legfőképpen nem, ha a tüskét, mondjuk, kurárival kenték be. A fatekergő liányai felé tartottam a pisztolyt, pedig tudtam, hogy úgysem lőhetek belőle. Az indiánok területén voltunk, ahol mások a törvények, mint Limában. Ha bírósági eljárásra kerülne sor, feltétlenül alul maradnék. Az indiánoknak igazuk van, a saját területükön belül, bármit is tesznek. Összehúztam a szemem, és azt latolgattam, nem lenne jobb, ha a visszavonulás útját választanám. A lombok, mintha lehellet nyit megrebbentek volna. A kutya rám nézett, megnyalta a száját, és ínyét felhúzva a fára morgott. Ekkor ismét furcsa, bizonytalan érzés kerített a hatalmába. Mintha a jól ismert erdőkben, a világ másik oldalán, nágaföldön lettem volna. A levelek suttogtak, az ágak egymáshoz dörzsölődtek, valahol fenn, emeletnyi magasságban finoman nyikorgott egy ág. Valami azt súgta, hogy nem kell félnem, nincs az ágak között élő ember. A kutya lesunyta a fejét, és halkan vonítani kezdett, keserű, gyászos vonítással. Óvatosan megkerültem, nehogy a lábamba harapjon, s megmarkoltam a leginkább lecsüggő lián végét. Nem láttam rajta gyanúsat, pár szorgalmas vörös hangya futkározott csak a leveleken. Belekapaszkodtam a liámba, és botcsinálta tarzanként elkezdtem felfelé kapaszkodni. Sammy Davis abba hagyta a vonítást, és kaffantott néhányat, mintha biztatott volna. Néhány lépésnyire voltam még csak a földtől, amikor végigfutott rajtam a gondolat, hogy mi az ördögöt keresek, végül is a fám bolond vagyok, bolondabb, mint a kutya, ha hagyom, hogy. Mielőtt lebeszélhettem volna magam a mászás